Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Jelen Európai Unióról szóló podcast sorozata, amelyet az uniós tagságunk 20 éves évfordulója kapcsán készítünk. Adásunkat a Mérték Média Elemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány támogatja. Én Ónodi Molnár Dóra vagyok. A mai podcastunk vendége Bíró Nagy András, politológus, a Policy Solutions igazgatója és tulajdonosa. Köszönöm, hogy itt vagy és elfogadtad a szerkesztőségünk meghívását.
Szervusz Dóra, köszönöm szépen a felkérést.
Hadd kezdjek egy személyes kérdéssel. 2004-ben, azon a bizonyos májusi napon, te hogy élted meg, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz? Személyesen milyen érzések kavarogtak benned, vagy ez csak egy átlagos májusi nap volt?
Én nagy várakozásokkal álltam az időszak elé, és az annak is köszönhető, hogy én abban az időszakban voltam Erasmusos egyetemista, pont 2004 első fél évében.
Hát akkor ez tényleg egy különleges időszakban ért, igen.
Én az egyik első olyan évfolyam lehettem Magyarországról, aki kimehetett Erasmusszal, tehát én rögtön az elején élvezhettem az Európai Uniós tagság és így a felsőoktatási mobilitás előnyeit, és alapból is azt gondoltam, mert már elkezdtem akkor nemzetközi szakos egyetemistaként a Corvinus Egyetemen uniós dolgokkal foglalkozni, azt is gondoltam, hogy Magyarországnak ez egy hatalmas lehetőség, és hát nagyon végig is kísérte azóta is a szakmai pályámat ez a téma. Nem véletlen, hogy 20 évvel később már szerkesztőtársammal, Medve Bálint Gergővel pedig egy könyvet is összeraktunk arról, hogy hogyan lehet ezt a 20 évet szakmai alapon, tények alapján értékelni.
Vissza fogok térni a könyvetekre, mert lesz azzal kapcsolatos kérdésem is, de még mielőtt rátérnénk, még egy kis személyes kérdés, ha már az Erasmust említetted, hogy akkoriban azért az emberben nem sejlett az föl, hogy valaha ez a Erasmus hallgatói mobilitási program veszélybe kerül. Hát hogyan látod ennek a programnak a helyzetét?
Az Európai Unió egyik legnagyobb eredményének és legnagyobb sikerének tartom. Ezt nem csak akkor tartottam így, amikor benne voltam személyesen, hanem később akkor, amikor az Európai Bizottságnál dolgoztam, és érzékeltem, hogy ez az egyik olyan program, amely kifejezetten egy nagyon népszerű, nagyon látványos eleme az európai integrációnak, egy nagyon kézzelfogható eleme és előnye az európai integrációnak. És ezért is azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon súlyos dolog, hogy jelenleg Magyarországon csak részlegesen érvényesülhet az Erasmus program, hiszen azok az egyetemek, amelyek a közalapítványi rendszerbe lettek kiszervezve, azok fel vannak függesztve az Erasmus programból, illetve azok a diákok fel vannak függesztve az Erasmusban való részvételtől. Ez egy nagyon súlyos következménye, azt gondolom, annak a demokráciát illető és a korrupciót illető lejtmenetnek, amiben Magyarország belekerült, és annak a jogállamisági mechanizmusnak, amely pedig jó részt azért került kialakításra az európai szintéren, mert Magyarországon ezeket a tendenciákat tapasztalták a többi tagállamban. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez egy nagyon szimbolikus kicsúcsosodása annak a folyamatnak, ahova az elmúlt 14 évben ez a kormány jutott, és ahova a magyar uniós viszony jutott az elmúlt 14 évben.
Akkor ezen a gondolatok...
És persze, és bocsánat, és hát nagyon-nagyon fontos lenne, és nem kerülne olyan nagyon sokba, olyan nagyon-nagyon sok gesztusba az, hogy ezt a témát megnyugtatóan le tudja zárni a magyar kormány. Tehát pont az elvárás rendszerből, amiről tudjuk, hogy sok-sok szuper mérföldkő van, ami teljesíteni kell az uniós pénzekhez való hozzáféréshez, de például az Erasmus ügyben megszüntetni az összeférhetetlenségeket és garanciákat adni arra, hogy hogy ilyen összeférhetetlenségek és korrupciós veszélyek az uniós pénzek kapcsán nem állhatnak fenn ez a közalapítványi egyetemeknél, ez nem lenne olyan nagyon nehéz rendezni, de mégis valamilyen politikai szándék inkább felvállalta azt, hogy ez az év is elmegy, anélkül, hogy az Erasmusos kérdés meg lenne oldva.
Akkor ezen a gondolatmeneten rajta maradva arra kérnélek, hogy segíts nekünk érteni ezt a 20 évet, hogy hogyan jellemeznéd, hogyan szakaszolnád. Amikor erre gondolunk, akkor azt érzékeljük, főleg akik át is élték a csatlakozási időpontot, hogy volt egy eufória, aztán ez egyre inkább alább hagyott, és minthogyha 2013 környékén lehetne látni egy fordulópontot, amikor megszületik a magyar kormányt elítélő első jelentés, ez az úgynevezett Tavares jelentés, minthogyha ez egy szakaszhatár lenne. Amikor Navracsics Tibor minisztert a Szabad Európa riportere kérdezte, ő úgy szakaszolta ezt a 20 évet, hogy 2007-ig tartott az eufória, de már aztán jöttek a problémák, ő a konvergencia tervet emelte ki, amelyet visszadobott a bizottság azért, mert kételkedett a Gyurcsány kormány adatszolgáltatási hitelességében. De az látszik, hogy 2010-től mindenképpen sűrűsödtek a konfliktusok, tehát 2010-ben lett egy olyan kormány, ami azóta is ugye folyamatosan gyűjti be a kétharmadokat, amely hát euroszkeptikus, szuverenista, rengeteg konfliktusa van az európai intézményrendszerrel. Te hogyan jellemeznéd ezt a 20 évet? Még egy pillanatra, még Navracsics interjújából kiemelve egy részt, ő szerinte 2015-ig olyan kapcsolat volt, ahol ugyan sok volt a vita, de mindkét fél hangoztatta, hogy a viták még végén meg akar egyezni. Viszont a migrációs válság, amely 2015-ben berobbant, ott a kormány is, és az Európai Bizottság is a konfrontációt választotta, legalábbis a politikai kommunikáció felszínén. Te mennyiben érzed Navracsics helyzetértékelését pontosnak?
Én ezt egy elég folyamatos eróziónak látom. Nem biztos, hogy egy-egy ponthoz kötném. Annyiban igaza van Navracsicsnak, hogy 2015 az mindenképpen még egy szintlépés volt ebben a romlási folyamatban, de összességében ez egy lejtmenet. Nagyjából 2010 óta folyamatosan, és most ugye kifejezetten nem az európai integráció általános helyzetéről beszélek, hanem a magyar-EU-s viszonyalakulásáról. Tehát azt hiszem, hogy az igazi romlás ebben már 2010-es évek elején elindult. Emlékezhetünk rá, hogy amikor Magyarország az uniós elnökségi pozíciót betöltötte 2011 első fél évében, már akkor a médiatörvénytől volt hangos az európai közélet, akkor volt az egypárti alkotmányozás, később is, még már a 10-es, 14-es ciklusban rengeteg konfliktus forrás adódott, ebben a Tavares jelentés egy ilyen szimbolikus európai parlamenti kulmináció volt, ez is igaz, amivel te kezdted a kérdésedet. A 2015 valóban, tehát Navracsics értékelésében ez szerintem egy mindenképpen valid pont, viszont utána is voltak még ilyen korszakhatárnak nevezhető pontok ebben a lejtmenetben. Én a 2017-18-as időszakot mindenképpen egy ilyennek tartom, akkor a civil törvény és a CEU vegzálása kapcsán erősödtek föl a jogállamisági aggályok Magyarországon, ami aztán a Sargentini jelentésben öltött testet 2018-ban, és ezt azért emelném ki nagyon, ezt a Sargentini jelentést, és fontosabbnak is tartom, mint a Tavares riportot 5 évvel korábban, mert ez volt 18-ban az első olyan pont, amikor már látszott, hogy az Európai Néppárt többsége nem a Fidesszel van, és képesek voltak a Fidesz ellen szavazni. Tehát a lelkitörés, és szerintem ez is nagyon fontos ebben az időszakban, hogy a Fideszen keresztül a magyar kormány hogyan sodródott ki az európai politika főáramából, hogyan sodródott ki lépésről lépésre a legbefolyásosabb európai pártcsaládból, az Európai Néppártból, és ennek a lelki törésnek az első konkrét megjelenése, amit mindenki láthatott a szavazatok formájában, az a Sargentini jelentés volt 2018-ban, ahol tehát az EPP-nek, tehát az Európai Néppártnak többsége is úgy gondolta, hogy bizony jogosak a jogállamisági aggályok Magyarországon. És ezt követően aztán azt kell mondjam, hogy igazából csak tovább eszkalálódtak a folyamatok. A jogállamisági mechanizmusnak a felállítása 2020 végén mindenképpen egy ilyen pont volt. Előtte már 19-es EP kampányban Jean-Claude Junckerrel volt kiplakátolva Magyarország, tehát akkor már jól látszott, hogy a Fidesz a saját pártcsaládját sem kíméli, hogyha kampányolni kell. Abból következett igazából az, hogy az EPP-ből gyakorlatilag kiszorult a Fidesz, és aztán 2021 elején ők maguk döntöttek úgy, hogy nem várják meg, amíg kidobják őket az Európai Néppártból, és akkor utána következett 3 év a senki földjén, illetve következett a jogállamisági mechanizmus következtében pedig az uniós pénzek befagyasztása, magyarországi uniós pénzek jó részének a befagyasztása 2022-től kezdve. Tehát ez azt hiszem, hogy így most végigmondtam, jól látszik, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem tudom én, 10-ben vagy 15-ben romlott el ez a dolog végleg, vagy hogy akkor történt egy olyan fordulópont, amin aztán azóta is rajta vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, mint egy örvény. Olyan, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen lejtmenet, amiben folyamatosan azt hiszük, hogy már elértük a mélypontot, de aztán mindig kiderül, hogy van még lejjebb. Ebben az elmúlt két évnek, a háború óta, a háború kezdete óta eltelt két évnek a jelentőségét is kiemelném, hiszen itt a helyzet már nem csak az uniós pénzek befagyasztásáról szól, hanem kifejezetten egy nagyon kemény gazdasági euroszkeptikus propaganda is elindult, amely a magyarországi gazdasági nehézségeket elkezdte az Európai Unió nyakába varni. Ez korábban 18 évig nem így volt, az utóbbi két évben viszont azt látjuk, hogy ha arról van szó, hogy miért nem lehet tanároknak bért emelni, akkor az a hivatkozás, mert hogy a gonosz Brüsszel nem adja ide a pénzt. Hogyha felmerül, hogy miért van rekordinfláció Magyarországon, akkor ezt a brüsszeli szankciós inflációra kezdik el kenni, miközben az összes többi uniós tagállamban enni, akiket ugyanúgy érintnek a szankciók. Alacsonyabb infláció volt, miért kell megszorításokat csinálni Magyarországon, általában Brüsszelre van most már kenve. Szóval összességében azt tudom mondani, hogy ez egy eszkalálódó, legalábbis retorikai szinten mindenképpen eszkalálódó viszonyrendszer, aminek egyre több elemét látjuk egyébként különféle szakpolitikai területeken is megjelenni.
Lehet egyébként így összegezni, vagy mérleget vonni, hogy ez a lejtmenet, ez mekkora veszteséget jelent Magyarországnak? Tehát, hogy az elmúlt években ennyire elmélyültek a jogállamisággal kapcsolatos viták az ország és a bizottság között, ez fiskálisan mekkora negatívum?
Hát számszerűsíteni nyilván konkrétan ezt nem lehet, de ezért értékelném úgy ezt a 20 évet, és ebben a könyvben, amit említettem, nek az a cím, hogy 20 év az Európai Unióban, ebben így is írjuk le ezt az időszakot, hogy összességében Magyarország még így is, még az elmúlt két évtized politikai fordulatai és fejleményei ellenére is sokat profitált az uniós tagságból, és Magyarország egy szegényebb, kiszolgáltatottabb ország lenne mindenképpen az uniós tagság nélkül, de ezekkel a lehetőségekkel bizony lehetett volna sokkal jobban élni, és kifejezetten az utóbbi néhány évnek a húzásai, aminek következtében az uniós források egy jó részéhez nem fér hozzá az ország, és helyette mondjuk kínai kölcsönöket vesz föl, vagy azok a fordulatok, amelyeknek következtében a magyarországi egyetemeknek egy jó része kiszorul az uniós pályázati lehetőségekből, és a diákjaik pedig nem vehetnek részt az Erasmus programban, és tényleg most csak ezt a két elemet, ha kiemelem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azért konkrét számokban és konkrét elvesztegetett lehetőségekben is lehet mérni azt, aminek következtében én azt állítom, hogy pontosan, hogyha sokszor beszélünk a nemzeti érdekről, hogy mi az Európai Unióban a nemzeti érdek védelme, akkor pont azt gondolom, hogy ezek a konfliktusok és azok a magyarországi folyamatok, amelyek aztán elvezetnek a források minimálisan felfüggesztéséhez, hosszú távon még az is lehet, hogy források elvesztéséhez, ezek biztos, hogy a nemzeti érdek ellen szóló folyamatok. Az más kérdés, hogy ezt ki hogyan tudja láttatni, mert talán arról is érdemes egy szót szólni, hogy azért Magyarországon az unióval kapcsolatban narratívák harca van. Ez a ki a hibás ebben a helyzetben, azért nagyon erősen futó küzdelem Magyarországon, ahol a kormánynak nagyon erős erőforrásai, és akár mondhatom azt, hogy túlereje is van abban, hogy a saját narratíváját erőltesse. Tehát szerintem az önmagában egy kommunikációs eredmény a magyar kormány részéről belpolitikai szempontból, hogy azt el tudta érni, hogy a saját szavazói tényleg úgy látják, hogy ez olyan, mint egy Brüsszel bosszúja azért, mert nem akarja a magyar kormány azt, hogy az óvodában LMBTQ propaganda menjen. Tehát, hogyha mondjuk ezeket a narratívákat nézzük, vagy azt, hogy mert Brüsszel millió számra migránsokat akar ráerőltetni Magyarországra, és ezért nem kapjuk meg a pénzeket, mert hogy ezt a magyar kormány nem teljesíti. Tehát ameddig ezen a szinten, színvonalon megy politikai kommunikáció, és viszont a túlerejével legalább a saját szavazóit meg tudja győzni a Fidesz, hogy valójában ez az oka annak, hogy Magyarország nem jut hozzá az uniós forrásokhoz, és nem pedig az, ami egyébként a valódi indok, hogy a magyarországi korrupció és demokrácia és jogállam helyzete az, ami elvezetett ezekhez a döntésekhez, addig Magyarországon belül legalábbis politikailag jól tudja kezelni az Orbán kormány ezt a kialakult helyzetet.
Akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen a saját szavazói körében ez az unió ellenes propaganda viszonylag termékeny talajra hullott, de ti a kötetetekben nézitek a társadalom egészét is, és az látszik a kutatásokból, hogy az uniópárti lakosság azért többségben van. Az, hogy növekszik az unióval így vagy úgy szkeptikus válaszadók száma, azt ugye említetted, hogy elsősorban a fideszesek közül kerülnek ki ezek a válaszadók, de mennyire veszélyes az, hogy ez átterjed a nem fideszesekre is, és hát ha ez megtörténne, akkor mennyire látod kockázatosnak az, hogy esetleg pláne a gazdasági előnyök elmaradásával, ami ugye egy későbbi bővítési ciklusban azért felmerülhet, hogy Magyarország nettó befizetővé válik, és nem fognak érkezni úgy a pénzek, ahogy arra számítanak, és ugye sokan a gazdasági előnyök miatt tartják az uniós tagságot kifizetődőnek, és nem pedig az értékazonosság miatt. Tehát mennyire látod a huxitot kockázatosnak, vagy olyan veszélynek, ami hosszú távon esetleg a lakosság többségében is megfogalmazódik, hogy jobb lenne nekünk kívül?
Én továbbra is azt gondolom, hogy itt nem uxit veszély van, hanem elsősorban arról van szó, hogy az EU-n belüli botaküllők között szerepnek a megerősítéséről van szó, amely egyben az Európai Unió perifériájára sodorja Magyarországot. És a kormányzati stratégia az valójában nem arról szól, hogy Magyarországot Orbán Viktor ki szeretné vezetni az Európai Unióból, neki soha nem volt ilyen nyilvánosan elhangzó mondata, tőle nem találunk ilyet. Más politikusoktól a Fidesz környékén nyilván találunk olyat, akik eljátszanak a gondolattal, hogyha Magyarország majd egyszer nem lesz nettó haszonélvezője az uniós tagságnak, akkor újra át kell gondolni az egészet, ilyeneket hallhattunk. De a hivatalos kormányzati irány az nem ez, nem elhagyni akarja Brüsszelt, hanem elfoglalni. Hát az elmúlt fél évet is nézzük, az elmúlt EP kampányos időszakot is, akkor a törekvés az valójában arról szól, hogy az európai politika irányát orbánosítani, vagy trumposítani, hiszen az Európai Uniós elnöksége Magyarországnak is a trumpi szlogennek az átírása, amely ugye Make America Great Again-ből lett, Make Europe Great Again, teljesen nyilvánvaló volt mindenkinek Brüsszelben, hogy ez egy trumpi szlogen átültetve az európai viszonyokra. Tehát valójában itt nem az európai integráció elhagyásáról van szó, hanem valahogy annak az irányának a megváltoztatásáról, egy ilyen szuverenista fordulat bekövetkeztéről. És azt azért hozzá tudom tenni a kutatásaink alapján, hogy nyilvánvalóan, hogyha az a kérdés, és élére állítjuk azt a kérdést, hogy menjünk vagy maradjunk, akkor a magyar lakosságnak továbbra is az elsőprő többsége maradni szeretne az Európai Unióban. Ez körülbelül olyan 70% körüli arány, amit rendszeresen most már sok éve mindig mérjük, és 70% alá még egyszer sem nézett be Magyarország uniós tagságának támogatottsága mi adataink alapján. A veszély inkább az, hogy lassú mérekként elkezdi a magyar társadalom, hogy mondjam, ezt az EU-n belüli kiábrándult szerepet, egy ilyen szuverenista szerepet felvenni, és annak már sokkal nagyobb közösség, vagy közönsége van a Fidesz táborában. Tehát azt látjuk, hogy azok, akik egy ilyen nemzetek Európája vízió felé nyitottak, ami a Fidesz hivatalos álláspontja, és ezeket összeadjuk a kilépéspárti fideszesekkel, akkor jól látjuk, hogy ezek így összességében, ez a része a Fidesznek, az egy nagyobb részét teszi ki a teljes fideszes tábornak, mint amennyien mélyebb Európai Uniót szeretnének. Tehát jól látszik, hogy amíg Orbán Viktor nem a kilépéssel játszik, hanem azzal, hogy több vagy kevesebb Európát szeretnénk, és esetleg a kevesebb Európa mellett teszi le a voksát, vagy egy olyan álláspontot képvisel, hogy mi hadd éljünk az EU összes előnyével, kapjuk meg a pénzeket, de senki ne szóljon bele semmibe, Tehát amíg ezt az álláspontot képviseli, addig a saját szavazói körében mindenképpen többsége van. És ezt jól látjuk. A teljes magyar társadalom felől nézve, mert most egy kicsit belementem jobban a fideszes tábornak a lélektanába, hogy ott mi működik. Ha teljes magyar társadalmat nézzük, akkor én a legnagyobb veszélynek a korábban már említett gazdasági euroszkepticizmusnak a térnyerését látom. A magyar uniós tagság támogatottságának a legfontosabb pillére az a gazdasági előnyek, az uniós pénzek, az a gazdasági fejlődésnek a lehetősége, ami az uniós forrásokból teremtődött meg az elmúlt 20 évben. Ez a torony magasan minden kutatásunkban mindig kijön, hogy ez az első számú előny, és mellett még maximum a szabad mozgásnak a különféle előnyei, tehát az útlevél nélküli utazás, a külföldi munkavállalás, vagy a külföldi tanulásnak a lehetősége az, ami még viszonylag nagy szeletét meg tudja ragadni az emberek fantáziájának, hogyha az előnyökre kell gondolni. De általában mindenki, szinte mindenki azt emeli ki, hogy az uniós pénzek és az abból fakadó gazdasági fejlődés lehetősége az első számú előnye az uniós tagságnak. Na most, ha ez így van, viszont a Fidesz elkezdi aláaknázni ezt a pillért a gazdasági euroszkeptikus szöveggel, tehát azzal, hogy elkezdi azt mondani, hogy már nem is éri meg nekünk az unió tagjának lenni. Hangzott már el egyébként elég felelőtlen módon Orbán Balázstól olyan mondat, amely azt mondja, hogy igazából Magyarország már az elmúlt egy évben sem volt nettó haszonélvezője, nem nettó befizetője az uniós költségvetésnek. Aztán utána kimutatták számítások, hogy ez még most a forrásbefagyasztásos időszakban sem volt igaz, de minden esetre vannak ilyen politikusi
nyilatkozatok. Ami azért is érdekes, mert említett Navracsics interjúban a miniszter arról beszél, hogy nem találunk olyan települést ma Magyarországon, ahol legalább egy épület vagy egy játszótér ne az uniónak lenne köszönhető, és mégis a retorikájában a kormány nem is titkolt módon arra törekszik, hogy az uniót hát így befeketítse, és megjelölhesse bűnbakként a gazdasági bajainkra.
Ez így van, és ezért tartom ezt sokkal veszélyesebbnek, mint amikor például a migrációval való riogatás, vagyis Brüsszel összekötése a migráció kérdéskörével jelenik meg a propagandában, vagy pedig az LMBTQ-s átmossák a gyerekeink agyát a propagandájukkal típusú kommunikációs üzenetek terjednek, mert amíg ezen a kulturális, kultúrharcos síkon van az euroszkepticizmus Magyarországon, vagy ameddig egy ilyen szuverenitásféltő vonalon van az euroszkepticizmus, addig azt gondolom, hogy ez a nagy többséget nem fogja megingatni. Ezek jó mankók a fideszes tábornak azért, hogy miért kell szabadságharcot folytatni az Európai Uniós intézményekkel kapcsolatban, de a nagy számokat, tehát azt a 70%-nyit, aki kitart az Európai Uniós tagság mellett, azt akkor lehet valójában szerintem megingatni, vagy legalábbis egy részét akkor lehet megingatni, hogyha tényleg elkezdenék az emberek azt hinni, hogy nekünk már nem éri meg bent lenni. Valamilyen módon, hogy mi már erre ráfizetünk, már nem kapunk elég pénzt, már, és ráadásul Brüsszel hibájából nem kapjuk meg a pénzt. Tehát, hogyha ugye a brüsszeli szankciók miatt valóban 25%-os az infláció, mint hogy az 2023 elején volt Magyarországon, hogy tényleg azért nem lehet béreket emelni, mert nem adják ide nekünk a pénzünket. Tehát, hogyha tényleg ez a retorika tovább folytatódik, és nem egy éves vagy két éves távlatban, hanem mondjuk 5 vagy 10 éves távlatban, akkor ez már tud okozni, azt gondolom, komoly károkat, még a 70%-os támogatottságnál is. Viszont ezzel együtt is azt állítom, hogy azért nem összehasonlítható a magyar helyzet mondjuk egy Egyesült Királysággali helyzettel, ahol soha nem indult ilyen magas szintről az Európai Unióval a kapcsolatos pozitív véleményeknek az aránya. Ott mindig is egy nagyon necces kérdés volt, és mindig elég erős volt az euroszkepticizmus az Egyesült Királyságban, és ott az tényleg egy igazi hazárdjáték volt, amikor a népszavazást Cameron kiírta a 2010-es évek közepén. Magyarországon ennél sokkal jobb helyzet a kiinduló pont. Az én állításom csak az, hogy egy lassú méreggel lassú eróziót lehet elérni. Ezek nagyon erős, beágyazott attitűdök a magyar társadalomban, hogy az Európai Unió alapvetően egy pozitív, az európai integráció, a nyugathoz tartozás, az egy pozitív dolog a magyar társadalom többsége számára. Ez tényleg sok évtizedes, vagy akár évszázados beidegződés és berögzülés a magyar társadalomban, ezt nem olyan könnyű fölülírni, mint azokat a témákat, amelyek újonnan jelennek meg a magyar közéletben, és a Fidesz szabadon tudja formálni ezekről a narratívát. Nem olyan könnyű euroszkeptikussá sem tenni a magyar társadalmat, ugye ezek jelennek meg a stabilan magas támogatottsági adatok mögött, de a mi számaink azt mutatják, hogy a felszín alatt, a stabilnak tűnő felszín alatt egyre nagyobb teret nyernek ezek a kormányzati kommunikációból jól ismert euroszkeptikus félemények. És szerintem, hogyha ezek a gazdasági síkon mennek a jövőben nagyobb arányban, mint ahogy a kulturális vagy nacionalista síkon, az jelenti az igazi veszélyt Magyarország uniós tagságának támogatottságára.
Maradnék még ezen a szuverenitási kérdéskörön, mert itt kibontakozik egy vita, ugye sokak szerint ez az egész szuverenitás semmi másról nem szól, csak arról, hogy Orbán Viktor, most mondok egy konkrét példát, 600 milliárd forintért vehessen a vejétől iroda ingatlanokat, ha már az a sok ingatlan a veje cégének a nyakán maradt, és ezt legalább nem ellenőrzi az Európai Bizottság az ilyen típusú pénzeknek az elköltését. Mások azt mondják, hogy nem, hogyha mélyére nézünk, itt mégiscsak van értelmezhető értékkülönbség. Jelesül az, hogy a nemzetállami szint védelme és erősítése fontos egy olyan környezetben, ahol van egy nemzetek feletti bürokratikus igazgatás, mint amilyen az Európai Bizottság. Mit gondolsz erről a vitáról? Ez létezik Európában is? Lehet-e látni, hogy merre indul el a kihívások mentén? Az olyan kihívásokra gondolok, mint akár a migráció kérdése, vagy az éghajlatváltozást, vagy a geopolitikai változások, amelyben Európának válaszokat kellene adni a kihívásokra. Tehát merre indul el ebben a vitában? És te hogy látod, hogy Magyarországot mennyire jellemzi az, hogy valójában csak a korrupció ellenőrzésétől való félelem az, ami a kormánnyal ezt a szuverenitás védelmi vonalat erősíti?
A magyar kormány esetében ugye mindig a mozgástér növeléséről szól a történet, és nyilván az Európai Unióval fenntartott kapcsolatokban is a minél nagyobb saját belpolitikai mozgástérnek a megőrzése az, amely mozgatja az Orbán kormánynak a tevékenységét. De összességében, hogyha ezt a szálat kivesszük, akkor azért európai szinten is lehet azt mondani, hogy létezik természetesen az a vita, hogy több vagy kevesebb Európát szeretnénk a jövőben, és az ebben való nagy véleményi különbségek okozzák azt, és ez már az én véleményem, hogy miért nem nyílik ki egy újabb szerződésmódosítási vita európai szinten. Tehát tudjuk, hogy az utolsó nagy reformja az Európai Uniónak az a 2009-ben életbe lépett lisszaboni szerződés, ami már 15 éve volt. És az, ugye, annak a véglegesítése és a ratifikációs folyamat elkezdése pedig 2007-ben volt, tehát ez meg már 17 éve. És az azt megelőző évtizedekben pedig néhány évente azért jellemzően valami komoly integrációs, vagy mélyülési, vagy akár új tagállamok felvétele is volt több hullámban. Tehát egy nagyon komoly reform folyamaton ment keresztül az európai integrációnak az eredménye például a közös pénz bevezetése lett, vagy a schengeni övezetnek a felállítása lett. Nagyon sok mindent lehetne említeni ezekből a reformokból, de az elmúlt 15 évben gyakorlatilag ugyanabban az intézményi keretben zajlik az európai integráció. És azért nem merik kinyitni azt, hogy hogyan kellene ebben tovább lépni, és egyelőre csak ilyen stratégiai tervek szintjén lehet arról olvasgatni, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni az európai integrációt. Teszem hozzá jellemzően egy ilyen több lépéses, több dimenziós európai integráció formájában, tehát arról szólnak általában a tervek. Ezt ki sem nyitják hivatalosan ezt a kérdést, mert tudják, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne megállapodni egy közös európai továbblépésben, egy olyan esetben, amikor számos tagállami kormány szeretne előrelépni és mélyebb integrációt különböző kérdésekben, és a másik végén pedig olyan kerékkötők vannak, akik még büszkék is rá, hogy botok tudnak lenni a küllők között. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor én azt gondolom, hogy létező természetesen az a vita, hogy milyen szakterületeken vagy milyen közpolitikai kérdésekben lenne jó több európai hatáskör, vagy milyenben lenne jó, ha több tagállami hatáskör lenne. Ez természetesen egy jogos vita. De én azt látom, hogy ez most egy olyan szinten van a polarizáció ebben a kérdésben, és olyan távol vannak az álláspontok az európai tagállamok között, és azok kormányzatai között, hogy egy teljesen reménytelen kérdés lenne ezt kinyitni. Tehát szerintem most a valódi kérdés az, hogy jelenlegi keretek között hogyan lehet minél többet kihozni az európai integrációból. Szerintem a tagállami kormányoknak is az a feladata, hogy a jelen keretek között hogyan lehet a saját állampolgáraik számára a lehető legtöbb előnyt kihozni az európai integrációból, mert más keretekre én azt gondolom, hogy ebben az évtizedben nem sok esély van, hogy áttérjünk, vagy hogy egyáltalán ez változzon. Ez mindenképpen csak egy hosszú távú történet lehet, hogy esetleg mélyül az integráció bizonyos kérdésekben, esetleg nem tudom, a migráció kérdésében pedig mondjuk föláll több tagállam, hogy ez mégse annyira közösen menjen, hanem legyen a tagállamoknak nagyobb szerepe. Most tényleg csak spekulálok, nincsenek ilyen konkrét trendek, de azt gondolom, hogy ez egy olyan szituációt teremt az Európai Unióban, amely lehetetlenné teszi azt, hogy rendszerszerűen megegyezzenek egy reformban.
Abszolút látszik ez, és választásról választásra találkozunk is azzal, hogy ugyan többségben vannak a mainstream pártok támogatói, tehát ahol az Európa pártiság egy fontos, és az Unió egy fontos értékként jelenik meg, de ugye tapasztaljuk, hogy egyre markánsabban vannak jelen azok a politikai gondolatok, amelyek ellenzik a mélyebb integrációt. Tehát egy konstans dolognak tűnik ciklusról ciklusra, hogy ez a dinamika ott van, és most ugyan az uniópárti erők vannak többségben, tehát Orbánnak nem sikerült Brüsszelt elfoglalnia, de azért a fenyegetés ott van, hogy ez egyszer megváltozik. Szerinted, ha most, és tényleg ez egy ilyen kicsit filozófikus kérdés, de milyen csalódások és remények táplálják ezt a unió ellenes szavazati kört? Tehát, hogy miért van ez mindig ott, és most egy kicsit erősebb ez a tábor, de hogy mindig ott vannak, hogy mi lehet ennek a hátterében?
Ez sok kérdéskörből fakad. Természetesen van egy ilyen vonulata az Európai Unió úgynevezett hátrányainak, vagy amit annak kommunikálnak a politikusok, ez a túl sok mindenbe szól már bele Brüsszel most is. Mi ezt szoktuk látni a magyar kutatásokból, hogy ez az első számú dolog, amit hátrányként neveznek meg az uniós tagsága kapcsolatban, hogy Brüsszel már most is túl sok mindenbe avatkozik bele. Ez valójában ugye mégiscsak egy szuverenitás féltő álláspont, ami arról szól, hogy a lehető legkevesebb dologba szóljanak bele abban, hogy mi hogyan intézzük a dolgainkat, vagy mire költsük a pénzünket. A magyarországi elmúlt évtized kommunikációs kampányainak eredményeként top 3-as hátrányként és az euroszkepticizmus egyik hajtóerejeként lehet találkozni a migráció kérdésével. Ez persze attól függ, hogy éppen mennyire kúráns a téma, tehát amikor nagyon csúcsra van járatva a migráció a magyar közéletben, akkor ez képes akár az első számú negatívum is lenni az uniós tagsággal kapcsolatban. Amikor a kormány egy kicsit lejjebb tekeri, és mondjuk mással van elfoglalva, mondjuk a háborús veszélynek a kommunikálásával, akkor a migráció képes mondjuk lejjebb csúszni ezen a rangsoron, és akkor megjelennek új elemek, mint a brüsszeli szankcióknak a hibáztatása, mint az Európai Unió belerángat minket a háborúba, típusú érveknek a felerősödése azok körében, akik euroszkeptikusok. Szóval összességében ez egy sok elemből álló dolog, és ebben említettem kiemelt veszélyként a gazdasági érvrendszert. Tehát jelenleg még ott tart Magyarország, hogy elsősorban ez a szuverenitás féltő, migrációtól félő, és esetleg a háborús veszélytől félő, és az Brüsszel nyakába varró, vagy az uniós intézmények nyakába varró érvek azok, amelyek a legerősebb negatívumként vannak jelen a magyar választók fejében. De erősödő trendet látunk a gazdasági érvek terén is, és ahogy említettem, mivel a magyarok legfőbb érvként azt gondolják, hogy azért érdemes benn lenni az EU-ban, mert nekünk ez gazdaságilag jó, és megéri. Ez összességében a tagság támogatottsága szempontjából az, ami a legnagyobb veszélyt hordozza, de most még nincsenek olyan szinten ezek az érvek elterjedve a magyar társadalomban, hogy az érdemben tényleg aláássa a támogatottságot.
Az unióban kialakuló paradox helyzetet jól jellemzi az a tény, hogy a dolgok kényszeréből, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, véletlenül egy szuverenista ország, vagy a szuverenitást állandóan hangsúlyozó ország adja az unió soros elnökségét, tehát Magyarország. Most az uniós elnökségi idő harmadánál tartunk. Szerinted mit hoz ki Magyarország ebből az elnökségből? És ezt azért is kérdezem, mert itt ugye a folyamatokról beszélünk, és az elmúlt 20 évről kérdezlek, és az látszik, hogy a 2011-es magyar elnökség, ott már mindenféle figyelmeztető jelek megjelentek, meg a jogállamiság lebontásának a lépései elindultak, ugye említetted is, hogy médiatörvénytől volt hangos az akkori időszak, de a szakpolitikák mentén jól teljesített az az elnökség, és ebben az időszakban Brüsszelt még nem tekintette a kormány ellenségnek. Most ugyan még csak a harmadán vagyunk túl az elnökségnek, hogy látod, hogy eddig hogy teljesített?
Ezt az uniós elnökséget is beárnyékolják a nagy politikai húzások, tehát az jól látszik, hogy próbálhatja ezt a magyar adminisztráció technikai szinten ügyesen és flottul lebonyolítani, de aztán ez nem ezen múlik, hanem azon, hogy például a miniszterelnök hogyan viselkedik és miket csinál. Tehát például az, amikor az uniós elnökség első napjaiban kicsit úgy csinálva, mintha az uniós elnökség színeiben járhatná a világot, Orbán Viktor elkezdte ezt a békemissziónak hívott nemzetközi turnéját, ez rendkívül negatív visszhangra lelt az uniós intézményekben és más tagállami vezetők körében is, hiszen neki semmilyen ilyen jogköre, hatásköre nem volt, hogy az Európai Unió nevében próbáljon tárgyalni mondjuk egy kínai elnökkel, vagy az orosz elnökkel, vagy az ukrán elnökkel. Tehát erről nyilván semmi nem jogosította föl erre, hogy így próbálja ezt eladni. És lettek is ennek következményei, és azt gondolom, hogy az szintén egy fontos szimbolikus dolog, hogy úgy döntött az Európai Bizottság újra választott elnöke, aki teszem hozzá a plakátokon szerepelt, nem pozitív kontextusban az év első felében Magyarországon, úgy döntött a békemissziós időszak után, hogy akkor az Európai Bizottság nem fog a Magyar Uniós soros elnökség idején Budapestre ellátogatni, és szimbolikusan is ezzel felavatni, vagy elindítani, legitimálni a magyar soros elnökséget. Ez egy ilyen fontos dolog, szintén pont mostanában kerül sor arra, a külügyminiszteri csúcsra, informális külügyminiszteri csúcsra, amiről úgy volt szó, hogy Budapesten lesz, aztán végül Brüsszelbe lett, és pontosan azért nem Brüsszel vagy Budapesten tartják ezt meg, mert úgy döntöttek az uniós intézményekben, hogy inkább jobb lenne ezt mégsem Magyarországra hozni egy ilyen szimbolikus húzásként. Más ülések tekintetében szintén elhangzott az, hogy az Európai Bizottság tagjai nem vehetnek részt ezeken Magyarországon, hanem inkább a bürokrácia, a magasrangú vezetőit fogják ide küldeni, tehát kifejezetten szakmai bürokratákat fognak küldeni az informális uniós csúcsülésekre Magyarországra, vagy hasonló ilyen soros elnökségi ülésekre Magyarországra, és nem pedig az Európai Bizottság uniós biztosai fognak eljönni. Ezek sok apróság, lehet, hogy a hallgatót, a nézőt nem feltétlenül érdeklik ennyire ezek a részletek, de ismerve belülről a rendszert, ez arról árulkodik, hogy abszolút beározták a mostani soros elnökséget, illetve pontosabban a magyar miniszterelnököt és a magyar kormányt egy olyan bajkeverőként, amelyet igazából jobb lenne csak túlélni valahogyan különösebb további problémák nélkül. Ebben egyébként sokat segít az, hogy az Magyarország uniós elnökségéből ugye már elment 2 hónap, de érdemben ebből másfél hónap az a nyári szabadság volt, tehát összesen eddig körülbelül 2 aktív hete volt, 2-3 aktív hete volt az uniós soros elnökségnek, ami látszott is a nyilvánosság felé, összes többi a nyári szabadság, ugyanez igaz a decemberről. Decembernek is már egy jó része az évvégi leállás, a karácsony jegyébe telik, tehát valójában itt igazából három hónapról, bő három hónapról beszélünk még, és ezt az időszakot pedig uniós szinten elsősorban az intézményi átmenet fogja dominálni, tehát pont nem lesz túl sok szakmai dosszié az asztalon, mert minden arról fog szólni ebben a következő néhány hónapban, hogy hogy fog kinézni a következő Európai Bizottság, hogyan zajlanak a meghallgatások az uniós biztos jelöltek esetében, kik buknak el, akik elbuknak, azok helyett kit jelölnek a kormányok, mikor állhat föl az új bizottság, új elnöke lesz az Európai Tanácsnak is, a portugál miniszterelnök António Costa személyében. Szóval itt egy intézményi átmenet van igazából, amikor pont nincs túl sok olyan akta az asztalon, vagy olyan közpolitikai kérdés, amelyben az uniós elnökségek túl sok szerepet osztanának. Az inkább majd a jövő év elején fog beindulni az Európai Unió, mint egy jogalkotási szerv.
Hát és azt a lengyelek fogják vinni, ami egyes hírek szerint talán Szent Iványi István külpolitikai elemző fogalmazott úgy, hogy vannak olyan hírei, hogy a lengyel elnökség tovább léptetni a hetes cikkelyes eljárás, szóval ez egy izgalmas időszak lesz. De visszatérve a kötetetekre, a 20 év az Európai Unióban című kötetre, részletesen taglaljátok, hogy 20 évvel ezelőtt milyen reményekkel indultunk, és hogy ezek a remélt előnyök mennyire teljesedtek ki, és amikor készülgettem erre a beszélgetésre, néhány dolgot összeszedtem, hogy összességében az a megállapításotok volt, hogy egy másik Magyarországot élnénk, ha nem lett volna az uniós tagság, és minden szempontból fontos gazdasági fejlődési szakaszok jellemzik ezt az időszakot. Voltak közvetett és közvetlen hasznai is, de azért vannak olyan mutatók, amelyek nem vagy csak alig javultak. Én megnéztem, hogy például a születéskor várható átlagos élettartam nagyon kicsit javult, a megelőzhető betegségek gyógyításában is nagyon rosszul állunk, a oktatási területen, a szövegértési természettudományos és matek kompetencia területeken rengeteget rontottak a 15 éves diákok, de nem csak a közoktatással vannak bajok, hanem a felsőfokú végzettsége rendelkezők arányát tekintve is Magyarország nagyon le van maradva, és ez a lemaradás ez folyamatosan nő, miközben ugye a közvetlen szomszédaink, vagy például Csehország, lehagyják Magyarországot ezen a területen is. Ezek csak példák voltak, amelyeket most itt kiragadtam. Mindent összevéve, te hogyan látod, mit adott nekünk az EU, miben lehettünk volna jobbak, mivel sáfárkodhattunk volna jobban, és mi várható a következő 10 évben. És tudom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, de hogyha ilyen kiemelnél egy-egy fontos területet vagy gondolatot így összegzésképpen, azt akkor megköszönöm.
Igen, nem véletlen, hogy amiket említettél elemek, azok főleg a humán területeken látszanak, mert én is azt gondolom, hogyha vannak vesztesei az elmúlt 20 évnek Magyarországon, és ez nem az uniós tagságból fakad egyébként, hanem hogy a magyar kormányoknak milyen prioritásai voltak, és hogyan költötték el például a forrásokat Magyarországon, az mindenképpen az úgynevezett humánszféra, amiben az egészségügyet érteném, a szociális szektort, az oktatást, tehát mindenki, és egyébként a területi egyenlőtlenségeknek a csökkentését is. Tehát összességében azt mondanám, hogy tehát a humán szektor és a területi egyenlőtlenségek azok, amelyek nem csökkentek, nem javultak úgy, mint ahogy azt hiszem sokan várták volna, de ugyanakkor az is tény, hogy rengeteg infrastruktúrális fejlesztés pedig még a korrupciós kockázatok mellett is megvalósult Magyarországon. Tehát amikor egyébként Navracsis Tibor azt mondja, hogy nem nagyon van olyan település Magyarországon, hogy nem tudnánk mutatni valamit, ami uniós pénzből valósult meg, akkor egyébként igazat mond. Tehát én azt gondolom, hogy ez így is van. Tehát tényleg nagyon sok minden megvalósult ebben az országban uniós pénzekből, de az is igaz, hogy lehet, hogy egy kicsit több pénzt kellett volna ebben a 20 évben az emberekre fordítani.
Sajnos a térkő dominált, és nem a egyéb fejlesztések.
És nem az emberi erőforrásokba történő beruházás jellemezte ezt a 20 évet, ezt nyugodtan lehet mondani. Való igaz, hogy 20 év után, bár abszolút értékben mindenképpen tapasztalatú előrelépés Magyarországon a gazdasági teljesítmény tekintetében, tehát tényleg egy szegényebb ország lenne még a mostaninál is, és tényleg a válságok még jobban megciválták volna Magyarországot, mint ahogy ezt az elmúlt 20 évben több hullámban is megtették, de összességében talán nincs jobb mutatója annak, hogy gazdasági tekintetben is lehetett volna többet kihozni az Európai Uniós tagságból, mint hogy az, hogy amikor beléptünk az Európai Unióban, akkor az újonnan csatlakozó tagállamok közül a harmadik legfejlettebbnek számított Magyarország a GDP tekintetében, uniós átlaghoz számított GDP tekintetében, 2024-re pedig, 20 évvel később pedig nagyjából a 6.-7. helyre szorultunk le, még a régión belül is a harmadik helyről, tehát több ország konkrétan elment mellettünk, miközben abszolút értékben persze, tehát Magyarországon is ki lehet mutatni előrelépést, és ezért is mondjuk, hogy nem szabad rögtön azt mondani, hogy azzal, mert nem éltünk olyan módon ezzel a 20 évvel, mint hogy lehetett volna, ezért inkább dobjuk ki az ablakon az egészet, mert itt semmi nem fejlődött, ez nem igaz, tehát tényleg volt előrelépés, de ha összehasonlítjuk a magyarországi fejlődést azzal, amit több más régiós partnerünk, barátunk vagy riválisunk csinált az elmúlt 20 évben, akkor ez az összkép már közel sem rózsás. Tehát ezért azért mondanám azt, hogy a konklúzió az mégiscsak az, hogy ebből sokkal többet is ki lehetett volna hozni ebből a 20 évből, de ettől még az uniós tagság egy jó dolog, és ezekkel a keretekkel lehetne jobban is élni a következő időszakban, például akkor, hogyha sokkal többet fordítanánk azokra a stratégiai hiányosságaira az országnak, amelyek jól látszik, hogy most már kezdik megbénítani a hétköznapokat is. Gondoljunk csak a közszolgáltatások színvonalára Magyarországon, a tömegközlekedésnek a színvonalára, gondoljunk az egészségügyi infrastruktúrára és a benne dolgozó emberekre, az oktatási infrastruktúrára és a benne dolgozó emberekre. Hadd ne soroljam végig, nagyon sok olyan probléma látszik, amihez részben uniós ajánlások formájában egyébként maga az Európai Bizottság is évről évre elmondja, hogy szerinte ezekre kellene költeni a pénzeket, sőt, még pénzt is adna hozzá. Hogy tényleg csak egyetlen ilyen apróságot, vagy talán kettőt mondjak. Az egyik ilyen a munkanélküli segélynek a hossza, álláskeresési járadéknak hívják ugye Magyarországon. Évek óta elhangzik, hogy az Európai Bizottság keresli azt a 3 hónapot, amíg ez adható, és uniós forrásokat is föl lehetne használni azért, hogy ezt meghosszabbítsa a magyar állam, mégsem él ezzel az eszközzel. A másik ilyen az nyilván a zöld átmenethez kapcsolódó különféle incentívák, szakpolitikai javaslatok, amelyek közül például azt, hogy az épületeket újra kéne szigetelni, hogy ezzel az igazi rezsicsökkentést el lehessen érni a Kádár kockákon, hát ez is elég régóta elhangzik, talán most már idéntől kezdve, mivel kifejezetten vannak erre szánt uniós források, amelyek ráadásul még hozzá is férhetőek, talán ebben majd sikerül valami előrelépést elérni. De összességében szerintem az látszik nagyon jól, hogy az Európai Unió az ad egy keretet a fejlődésre, de az már az adott tagállamtól függ, hogy ebből a keretből ki mit hoz ki.
Ez és az igazi szuverenitás.
Valamennyit, tehát nyilvánvalóan megvan az a szuverenitás, megvan az a mozgástér, hogy az Európai Unió szabályozási keretrendszerén belül, meg pénzügyi keretrendszerén belül ezekkel a lehetőségekkel ki hogy él. És vannak tagállamok, amelyek ezzel jobban éltek, és vannak tagállamok, amelyek azt gondolom, hogy sokkal többet is kihozhattak volna ebből, és Magyarország ezek közé tartozik. Bízunk benne, hogy a következő 20 év az majd jobban sikerül. Ehhez szerintem a jelennek a bukazinja, amely a 20 évről szól, és talán a mi könyvünk is, amelyet Medve Bálint Gergővel szerkesztettünk a 20 évről, talán ez is ad egy diagnózist és hátteret.
Nagyon köszönöm Bíró Nagy András politológusnak, a Policy Solutions igazgató tulajdonosának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ennyi fért a jelen Európai Unióról szóló podcast sorozatának mai adásába. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kövessék a jelen.media oldalát, ahol a 20 éves uniós tagságunk kapcsán olyan aktuál politikai podcastokat találnak, amelyeket szakértő vendégeink segítségével készítünk. András, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk, és minden jót kívánok.
Én is köszönöm a lehetőséget.